Visszatértünk, ez itt továbbra is az A-ból B-be, a Rádió Café 98 városi közlekedéssel foglalkozó magazin műsora, és továbbra is Ekés András a vendégünk, aki ugye a Mobilissimusnak az ügyvezető igazgatója, és egyébként pedig közlekedési szakértő. És beszélgettünk sokat a Lánchídról, miután tisztáztuk, hogy ti nektek mi a szerepetek ebben a témában, és ugye fölmerült, hogy akkor ez buszos koridorként egy sokkal hatékonyabb szelete a városnak, vagy egy sokkal hatékonyabb átkelő a Duna fölött, mint hogyha teleraknánk megint autókkal, de ettől függetlenül még, hogy buszos koridorként van most jelenleg elkönyvelve, azért a taxik rámehetnek, hogy ez nem rontja-e azt az imidzset, amit most éppen ki akarunk alakítani a Lánchíd kapcsán, hogy csak tömegközlekedés és kerékpár.
Nem gondolom úgy, hogy rontja a Lánchíd imidzsét. Nyilván azért ennek van egy mennyiségi oldala is, hogy hány taxi kíván átmenni. Viszont nagyon sok országban, városban a taxi az valahol a közösségi közlekedés része. Ez árazás kérdése. Budapesten azért eléggé felül van pozícionálva, tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy ha nem jön a busz, akkor valaki nyugodtan menjen taxival, ami nem fog sokkal többe kerülni, sokkal többe fog kerülni. Szerintem ezt is egy picit majd idővel érdemes lenne újra gondolni, hogy a taxi és a közösségi közlekedés árazása az egymás, hogy viszonyul. Nagyon sok olyan város, tudok például Bukarest ilyen, de ennek történelmi hagyományai vannak, hogy miért, de jóval olcsóbb a taxi, a közösségi közlekedés, és tehát a budapesti arányokhoz képest. Azért mondom, hogy történelmi hagyománya van, mert ahol sokkal gyengébb volt a közösségi közlekedés, ott kellett valami alternatívát találni, hogy valaki mondjuk haza tudjon jutni, de ez kialakult itt sok évtizeddel ezelőtt, de tudomásom szerint nagyon sok helyen Európában is a taxi az egy bevettebb közösségi közlekedést pótló eljutás.
Hát most ugye én mindig egy kicsit érzek egy ilyen veszélyt, amikor valaki azt mondja, hogy a közösségi közlekedés a taxi árakat egymáshoz közelíteni kéne, nem a taxi árak fognak csökkenni,
ahogy hanem... kimondtam, éreztem. Nem, tehát nem a BKK árait kell ahhoz emelni, hogy közelítse a taxit, hanem a taxit valahogy lejjebb nyomni, akár bizonyos időszakokban, de ez azért sokkal nagyobb lélegzetvételű történet, csak ilyen, inkább egy kis kitekintésként említettem.
Jó, viszont a taxik mellett ugye kezd fölmerülni az is, hogy talán ha pont a hegyvidéki területeket akarjuk a Lánchídon keresztül buszokkal kiszolgálni, akkor nem ártana, hogyha ott növekszik a buszforgalom ezeken a területeken, akkor ne feltétlenül a dízel meghajtású buszok legyenek, hanem valami környezetbarátabb megoldást találjunk. Ennek mennyi a realitása?
Ha a realitás oldaláról nézzük, akkor szerintem térjünk vissza rá egy kis idő múlva, egy fél év, egy év múlva. Én bízom benne, hogy azért van. Az viszont abszolút tény, hogy a buszok meg a trolik között kezd nagyon eltűnni a határvonal. És nem azért, mert megjelennek az elektromos buszok, hanem leginkább azért, mert a ma kapható trolibuszok, azok már nagyon komoly önjáró képességgel rendelkeznek, azaz sok kilométert tudnak úgy megtenni utasokkal, akár fűtéssel, klímával, hogy nincs arra igény, hogy ott felső vezeték legyen. Ami Budapesten most új troliflotta az elmúlt években megjelent, annak van egy olyan garanciális kötöttsége, tudtommal, hogy maximum egyidejűleg 4 kilométer önjárást engedélyeznek, különben veszélyezteti a garanciát, vagy elveszti az a jármű a garanciát. Ugyanakkor ezek a járművek is azért jóval többet tudnak megtenni, de ma már a piacon elérhet olyan, amelyik 8-10 kilométert, vagy akár még többet minden további nélkül meg tud tenni. Hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy a hegyvidék felé érdemes kacsingatni a pesti trolibuszokkal, arra a Lánchídi átvezetés kiváló lehetőséget ad. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy irányba legalább mondjuk 4 kilométert úgy meg tudjon tenni a troli, hogy a másik végállomáson kap egy rövidke töltővezetéket valahol Budán, és ott egy 10-20 perc alatt annyira feltölti magát, hogy újra vissza tud jutni a pesti belvárosba. Még jobb lenne, ha kisebb szakaszokon akár a felső vezeték kiépülne. Például Prágában, ahol évtizedeken át nem volt trolibusz, ott most építették meg, vagy most kezdték el kiépíteni és felavatni azokat a trolivonalakat, vagy szakaszokat, ahol például egy irányban épült felső vezeték, de Pilsenben is csinálnak ilyet. Főleg hasonlóan dimbes-dombos területeken, ahol fölfelé megépült a vezeték, ott ráadásul még tölti is magát a jármű, lefelé viszont önjáró üzemben tud közlekedni.
És azért kvázi ott is töltheti magát a jármű, mert ugye a lejtő.
Töltheti magát, így van, töltheti magát és tölti magát a jármű, tehát ez mindenképp szerintem egy jó irány. Az a kérdés, hogy ennek mi az előfutára? Előfutára egy ilyen kis nagyon leegyszerűsített, éppen Budára átnéző trolivonal, én abban nem hiszek, hiszen a budai vár környékén nincsenek olyan forgalmi szempontból jelentős célpontok, ahol el lehetne egy ilyen trolivonalat varni. Tehát érdemes lenne kicsit fölmenni a hegyvidékre, akár lehetőleg kiváltva buszvonalakat, vagy besegítve egy-egy olyan szakaszba, ahol ma sűrű buszközlekedés van. Említetted azt, hogy környezetvédelmi szempontból is jó, de egyébként zaj szempontjából is sokkal kedvezőbb azért egy trolibusz, mint a legkorszerűbb autóbusz akár.
Én ha jól értem, akkor mindenképpen egy olyan desztinációt, vagy vonalat kéne keresni erre a projektre, ami utasforgalmi szempontok alapján indokolható, hiszen ugye ott a kiépítésnek mindenképpen van egy költsége, amit aztán ugye mindenféle számításokkal alá kell támasztani, és ez nagyon másfelé nem mehet, mint az Istenhegyi úton.
Istenhegyi út, Mártonhegy, tehát én azt gondolom, hogy vannak olyan irányok, amely felé érdemes elvinni a trolit, de az is meg kell találni, hogy ez Pesten, hogy fűzhető be értelmesen a troli hálózatba. Tehát mind a 70-es, mind a 78-as a Kossuth térnél, mind a 74-es az Asztóriánál, vagy a Károly körútnál olyan végpont, ahonnan viszonylag egyszerűen el lehet érni egy láncidi hosszabbítást. Meg kell nézni azt, hogy hol vannak olyan utasigények és áramlatok, amelyek tényleg egy átjárható, erős hálózati elemmé tennének egy ilyen trolivonalat. Tehát nem az van, mondjuk kiürül a 74-es a Károly körútnál, és ott elkezdenek felszállni azok, akik Budára akarnak menni, hanem találjon magának olyan utast, amelyik a 74-es saját szakaszáról közvetlenül Budára is el tudja vinni az utasokat. Szerintem ebben lenne abszolút fantázia, meg most talán jármű is, hiszen nagyon sok új trolibusz érkezett, és én azt gondolom, hogy a troli stratégiára most a BKK azért nagyon nagy figyelmet fordít. Bízom benne, hogy ezt mi hamarabb meg lehet valósítani.
Ti milyen gyakran kommunikáltok a BKK-val egyébként közlekedés szakmai kérdésekben? Tehát, hogy van köztetek valami forró drót, vagy bármi olyasmi, hogy ők néha megkeresnek, hogy csináljátok egy tanulmányt arról, hogy a trollinak mi lenne a hatása, vagy melyik vonalat kéne villamosítani, vagy ti csak ötleteltek, és akkor ők hátha észreveszik.
Azért sok kapcsolat van, formális és informális kapcsolat is. Ez, hogy megkeresnek minket, hogy mit gondolunk erről, ez az inkább ilyen informális csatornákon zajlik. De sok korábbi együttműködésünk volt már a BKK-val különböző témákban, és azt gondolom, hogy jó szakmai kapcsolat van köztünk.
Tehát simán benne van a pakliba, hogy amikor forrás adott esetben adódik a troli vonalak Budára való átvitelére, akkor több közlekedés szakmai műhelyt is megkeres a BKK, hogy tanulmányokat készítsenek a tekintetben, hogy hova lenne érdemes ezeket átvezetni.
Szerintem erre nem én tudok igazán válaszolni, hanem őket kellene megkérdezni, bízom benne, hogy így lesz.
Jó. Na most, ha már ugye ez a Lánchidi koridor szóba került, nincs-e egy olyan általános érzésed neked is, mert nekem pont van, hogy ez a budapesti tömegközlekedés ez egy nagyon erősen centrális jellegű dolog, tehát, hogy mintha minden viszonylat arra lenne felépítve, hogy bárhol is vagyok kívül a városba, bejussak a közepébe, hogy ott aztán megint átüljek valamire, és azzal egy másik irányba kijussak belőle. És hogy sokkal kevesebb ezek a harántirányú kapcsolatok, amik a külvárosokat kötik össze egymással.
Érdekes, én ezt nem szoktam egy ilyen nagyon erős szempontként kezelni. Tudja, van azért egy nagyon komoly Hungária gyűrűs villamos kapcsolat, szinte már ilyen nagykörültű sűrűséggel vetekedő. És hát Kijev pedig azért foghíjas, mert a közúthálózat is, meg az infrastruktúra is foghíjas. Tehát amikor a Hungária gyűrűn kívülre nézünk, akkor nem nagyon vannak olyan harántirányú elemek, ahol hosszan lehetne mondjuk sok-sok kerület között úgy közlekedni, hogy ez egy ilyen végig kiépített gyűrű lenne. Bizonyos szempontból ez baj, más szempontból meg nem baj, mert mondjuk nagy kapacitású infrastruktúrák mindig forgalom generálóak. De megnézzük, hogy mondjuk Újpest és Újpalota között azért ott van a 196-os buszcsalád, az is ilyen 3-4 percenként közlekedik csúcsidőben. Illetve vannak ezek a sok kerületet feltáró különböző, én szoktam mondani, ilyen falujáró járatok, mint mondjuk a 46-os, vagy 198-as, amelyek vagy a 96-os, amelyek tényleg így 3-4-5 kerületet kötnek össze, nagyon lokális forgalommal. Ez egy szintén egy történelmi adottság, ugye nem épült ki a körvasúti körút, egyetlen szakaszon sem, és emiatt azért tényleg hiányoznak azok az elemek, ahol ilyen közlekedési funkciókat fel lehetne fűzni.
Érdemes lenne még azzal foglalkozni, hogy a körvasúti sort azt egy kicsit pozícionáljuk, és legyen rajta értelmezhető körgyűrű jellegű forgalom? Vagy mostanra már annyira körbeépült, ahogy a város terjeszkedett különböző lakónegyedekkel ez a környék, hogy óriási ellenállásba futnak ki az egész?
Lehet, hogy nem leszek népszerű a következő állításommal, de sokakkal ellentétben azt gondolom, hogy ezeket a koridorokat leginkább közösségi közlekedési kapcsolatként szabad kiépíteni. Tehát vannak olyan, például olyan híd létezik Prágában, ahol csak villamos közlekedik, egy külön villamosnak épült híd, és azon a villamossal, illetve gyalogkerékpárral lehet átjutni. Épülnek ilyen infrastruktúrák, ahol nem gondolkodnak már azon, hogy akkor hány forgalmi sáv legyen az autóknak. Nem egész egyszerűen a közösségi közlekedést akarják preferálni, akkor annak építenek egy gyűrirányú kapcsolatokat. A körvasút kapcsán szerintem a nulladik megoldás az lenne, hogy ugye ott van maga a vasútvonal, ahol épült egy Újpalota nevű megálló ezelőtt talán 2,5 évvel, és ott jár fél óránként most már egy S76-os vonat Rákos és Pilisvörösvár között. És bármennyire nem érint sok fontos olyan meccéspontot, ahol akár meg is állhatna Erzsébet királyné útja, Kerepesi út, stb., amelyre vannak tervek, csak eddig nem volt forrás, hogy megvalósítsák. Így is most már akár csúcsidőben 80-100-120 utas talál magának egy-egy szerelmény, és ez egy nagyon jó arány. Tehát azt mondhatja, hogy van igény az ilyen harántirányú közösségi közlekedési kapcsolatokra, hogyha azok gyorsak, és legalább mindkét végén értelmes átszállási pontok vannak, és ezért ez a vonal érinti Újpesten a 3-as metrót, érinti Aquincumnál a H5-ös hévet, át lehet szállni az esztergomi vonatokra, tehát ebben van fantázia, csak egy picit kellene hozzátenni, és azt mondom, hogy ez az ilyen low cost, tehát az a megoldás lenne, ahol nagyon kis investícióval nagyon jól be lehetne segíteni a budapesti és elővárosi vasúti közlekedésbe. Tehát ugye volt az agglomerációs vasúti stratégia pár évvel ezelőtt, ami pont az ilyen fejlesztéseket kezdte el számba venni. Nyilván ez a legolcsóbb, legegyszerűbb lett volna, de ennél sokkal komolyabb nagyságrendben tett le javaslatokat.
Viszont ez, igen, ugye ez mindig egy kicsit lehet érezni, hogy van egy ötlet, hogy hogyan lehetne egyszerűen és relatív kevés befektetéssel jelentős mértékben javítani tömegközlekedési kapcsolatokat. Ez az ötlet elkerül valamilyen döntéshozóhoz, és ott mintha elkezdene hízni, hogy jó, de akkor még tegyünk hozzá ezt is, meg hosszabbítsuk meg eddig, meg ne csak az járjon ott, hanem akkor még legyen ott egy felüljáró, hogy kicsit, mint hogyha bele zuhannánk abba, hogy túl sokat szeretnénk, ha már hozzányúlunk valamihez, akkor ki akarjuk maxolni az egészet.
Ennek van egy jó oldala, én a francia villamosépítést szoktam, vagy villamosreneszánszt szoktam jó példaként hozni, ahol megépült egy városban újonnan a villamos, akkor ez egy komplett városfejlesztés és városrehabilitációs projekt volt, tehát nem az, hogy az infrastruktúra, vagy a felújítás az kizárólag a villamosvágányok lefektetéséről szólt, meg mondjuk alatta a közműről, hanem faltól falig teljesen rendbe tették, forgalomcsillapították azt a közterületet, és ezek nagyon sikeresek, mert még a kiskereskedelemre, a lakáspolitikára is nagyon kihatott. Amit mondasz, hogy fújódnak ezek a projektek, és aztán, ahogy látjuk, nagyon sokszor ezek kipukkadnak. Ez szerintem egy nagyon reális veszély, és nagyon alul értékelték ezt a kockázatot az elmúlt évtizedekben. De nagyon sok olyan érvelést hallottam különböző kérdések kapcsán, mint a mi legyen Rákos rendezővel, majd jön a nagy projekt és megoldja. Mi legyen a hévekkel, majd jön a nagy projekt és megoldja. Nem tudom, hányszor jött a nagy projekt, és mindig valaki elkaszálta valamitől, vagy nem volt rá finanszírozás, vagy olyan időtávot ölelt volna át, ami nem belátható, és van egy terv, de majd egyszer valaki megcsinálja. És ez egyébként egy nagyon szomorú tanulság, tehát akár tarthatnánk ott, hogy ezek szépen megvalósulnak, mindig vannak profi módon előkészített tervek, amelyekhez csak hozzá kell nyúlni, amikor jön a finanszírozás, és
fel lehet osztani őket fázisokra. És akkor
ütemezhető, így van, fel lehet osztani ütemekre, és akkor szépen megvalósul, és látszik, hogy mi jön. Ezzel szemben azt látjuk, hogy mik a híveket említettem az előbb, teljes a kiszámíthatatlanság, tehát 60 év fölötti járművekkel dolgozik mondjuk részben a csepeli hév, de a többi hévvonalon sem sokkal rózsásabb a helyzet, és pillanatilag semmi ötlet nincs arra, hogy miután lekerültek a napirendről a komolyabb hévfejlesztések, mi fog járni rajta 5 év múlva vagy 10 év múlva. Holott ezek a legforgalmasabb elővárosi vonalak között vannak, és ha összevetjük azzal, hogy mondjuk már 40 emeletes szerelvény és több mint 120 modern flirt motorvonat közlekedik a budapesti elővárosokban, ahol klíma van, alacsony padlós, wifi van, konnektor van, stb. Ezzel szemben mondjuk egy magas padlós a 60-as, 70-es évek NDK technológiáját képviselő, egyébként nagyon megbízható és nagyon masszív szerelvények közlekednek, de nem lehet 2023-ban azt mondani, hogy most vettél egy új autót, te is, mint nagyon sok más 10 000 ember ebben az évben, de jobb lenne, ha átülnél erre a 60 évvel ezelőtti szerelvényre, mert az sokkal jobb lenne mindenkinek. Ezzel nem lehet érvelni, azzal lehet érvelni, hogy ez még mindig a legkevésbé rossz, mert ugyan lassú, ritka, nem pont ott áll meg mondjuk, ahol te laksz, de még mindig gyorsabb, mint ha te a Csepel-szigetről elkezdesz beautózni. Ez egy szomorú indoklás, de egyébként nagyon sokaknál ez működik, hogy még mindig a kisebbik rossz a régi hévet választani, és teljesen újra kéne ezeket pozícionálni.
Érdekes egyébként, hogy pont a híveket említetted, pár adással ezelőtt volt itt a mozgáskorlátozottak szervezetétől két vendég, és mondták, hogy a legtragikusabb szerelvény vagy közlekedési jármű a hív kerekesszékesek számára, tehát esélytelen. Szóval, hogy igen, sok szempontból nagyon megérettek a cserére ezek a szerelvények, de hogy mit lehet vele csinálni, és hogy hogyan, azt a következő blogban, most jön egy kis zene, és némi hír az ön, maradjatok velünk.